Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az szól hozzánk Hágeusz próféta könyvének második fejezetéből.
Az új templom dicsősége. 6. hónap 24. napján így szólt az Úr igéje Hágeusz próféta által. Beszéljen Zerubbábellel, Sealtiéval fiával, Júda helytartójával, s Józsua főpappal, Jucadák fiával, meg a megmaradt néppel, s kérdezz meg tőlük. Ki van köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségben? S milyennek látjátok most? Ugye szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest? Akkor most légy bátor, Zerubbábel. Mit szól az Úr? Légy bátor, te is Józsua főpap, Jucadák fia, s legyen bátor az ország egész népe. Így szól az Úr. S dolgozzatok, mert én veletek vagyok. Így szól a seregek ura. Mert ígéretet tettem nektek, amikor kijöttetek Egyiptomba, s lelkem köztetek marad. Ne féljetek. Így szól a seregek ura. Még egy kevés idő, s megjavítam az eget, s a földet, a tengert és a száraz földet. Megjelenítek minden népet, s elhozzák kincseiket a népek, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel, mondja seregek ura. Enyém az ezüst, enyém az arany, így szól a seregek ura. Nagyobb lesz a későbbi templom dicsősége, mint a korábbi volt, mondja a seregek ura. S azon a helyen békességet adok, így szól a seregek ura. Dáriusz uralkodásának második esztendőjében, a 9. hónap 24-én így szól az Úr igéje, Hágeusz prófétához. Ezt mondja a seregek ura, kér újmaigazítást a papoktól erre nézve. Ha valaki szentelt hús visz ruhája szárnyában, s a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz, vagy olajhoz, vagy bármi más eledelhez, szenté válik-e az. A papok ezt válaszolták. Nem. Akkor Hágeusz ezt kérdezte. Hogy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá mindezekhez, tisztátalanná válnak-e? A papok ezt válaszolták. Tisztátalanná. Hágeusz erre így felelt. Ilyen az a nép, ilyen az a nemzet én előttem. Így szól az Úr. És ilyen minden munkájuk, sőt, amit áldozatul hoznak ide, az is tisztátalan. Most azért gondoljátok már, hogy mi történt a múltban mindmáig, mióta elkezdtetek követ kőre rakni az Úr templomába. Azt történt, hogyha valaki oda ment gabonájához, amelytől 20 réket vág, csak 10 lett. S ha valaki oda ment a borsajtóhoz, remélve, hogy 50 korsóra valót fog meríteni, csak 20 lesz. Megvertelek benneteket Asztália gabonarosdával és jégesre vertel mindazt, amiért munkáltatok. De sem térített titeket hozzám, így szól az Úr. Gondoljátok meg hát, hogy mi történt múltban, mindmáig, a 9. hónap, 24. napjáig, attól a naptól kezdve, hogy lerakták az Úr templomának alapját. Gondoljátok csak meg. Van-e még gabona a magtárban, és még a szőlő, a fügefa, a gránátalma, és az olajfa sem hozott termést, de a nertalanaktól fogva áldást adott. Így szól az Úr igéje Hágeuszhoz, másodszor is a hónap 24. napján. Mondd meg Zerubbábelnek, Júda helytartójának, megjelenítem az eget és a földet, ledöntöm a királyi trónokat, és megtöröm a népek királyának erejét. Felforgatom a harci kocsikat harcosokkal együtt, elhulljanak a lovak lovosokkal együtt, az emberek egymás kartja által esnek el. Így szól a seregek ura. Azon a napon a kezemben lesznek téged, Zerubbábel, Sealtiel fia, én szólnám, így szól az Úr. És olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki. Így szól a seregek ura.
Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy összegyűlhetünk ma te dicsőítésedre. Köszönjük, hogy az advent időszakában rád figyelhetünk, és egyre közelebb kerülhetünk hozzá. Azt látjuk, hogy ami most a világban zajlik, az pont arra mutat, hogy milyenek mi vagyunk. hogy ne rohanjunk, hogy ne mindig csak önzőekedjünk, hogy ne a külsőségben lássuk azt, amit a karácsony jelent nekünk. Szeretnénk, hogyha világosan lehetnénk ebben a sárcsében. Szeretnénk, hogyha ehhez te fognál a kezünket, hogy közelebb kerüljünk hozzád. Szeretnénk, ha ezt tettekben is megmutatkozna, nem csak a szavainkban. Hozzá imádkozunk, de emellett szeretnénk segíteni olyanoknak, akik távol vannak most tőled, vagy akik nehéz helyzetben vannak, vagy akikkel összevesztünk, vagy akik valamilyen terhet hordoznak. Add, Urunk, hogy így indulhassunk hozzád, hogy amikor egy hét múlva a te születésedet ünnepeljük, akkor szívünkben megújulva állhassunk eléd. Te szent fiadért.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, az igét Máté evangéliumából olvasom, Máté evangéliumának 24. fejezetéből, a 23. versről kezdődően. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek el, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobában van, ne higgyétek el, mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyük. Közvetlenül a manapok nyomorúsága után, pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartószlopai megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen. Akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. És ő elküldi angyalait, nagy harsona szóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Tanuljatok a figafa példájából. Amikor már sendül az ága és leveleket hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok mindezt, tudjátok, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt héten Haggeus prófétának a könyvét kezdtük olvasni, aki a Károli Bibliában még úgy szerepel, hogy Haggeus próféta. Ő egy kis próféta volt, és a prófétálásának az idejét azt nagyon pontosan meg tudjuk határozni. Krisztus előtt 520. augusztus 29-én kezdett prófétálni. Két fejezetből áll összesen a könyve. Az első fejezetben arról olvastunk, hogy illetve az első fejezetben, ahogy olvastuk, úgy tűnik, hogy az egész könyv egy sikertörténet. A próféta figyelmeztette, intette a népet, hogy vizsgálják meg magukat, életüket, cselekedeteiket, mert nem Isten szándéka szerint élnek, önmaguk boldogulását keresik, önmagukért élnek, és mikor kudarcot vallanak, akkor azért pedig mást okolnak. Gondoljátok meg jól a dolgaitokat, az útjaitokat. És arról olvasunk, hogy a nép az meghallotta Isten figyelmeztetését. megtértek, és megértették, hogy a sorsuk, az életük attól függ, hogy mennyire engedelmeskednek Isten akaratának. És a népnek volt bátorság, hogy ellenséges környezetben Istennek engedelmeskedni. És végül pedig egy ígéretet olvastunk, ahol Isten nem azt ígérte, hogy könnyebb lesz az élet, és nem is azt, hogy megváltoznak a körülmények, hanem azt, hogy azokkal lesz, akik engedelmeskednek ő neki. Haggarus az Úr követe pedig ezt mondta a népnek, az Úr megbízásából, én veletek vagyok. És ez a veletek vagyok, ez nem más, mint az Immánuel, amit Máté evangéliumában olvasunk, mikor Ézsaiás prófétát idézi. Immánuel, azaz velünk az Isten. És egészen bizonyosak lehetünk Isten ígéretében, hiszen nem csak Krisztus születésekor volt az Isten az emberrel, hanem Máté evangéliumának utolsó versében ugyanezt olvassuk Jézus mennybe menetelekor. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nincs nagyobb ajándék, és nincs nagyobb kiváltság az ember számára, mint hogy az Isten vele van. De ahogy az életben lenni szokott, az erős indulás és a föllendülés után nagyon könnyen következik be a hanyatlás. Krisztus előtt 520. október 17-éig eltelik körülbelül másfél hónap, és arról olvasunk a mai ige szakaszban, hogy Haggarus prófétának ismét figyelmeztetnie kell a népet. Mert vannak, akik lebecsülik a templom építésnek a jelentőségét. Ezt egyébként megerősíti Zakariás próféta is az első fejezetben. Figyelmezteti a népet, hogy hallgassatok a próféta szavára, és itt egyértelműen Haggarus prófétára utal, hallgassatok a figyelmeztetésre, Haggarus figyelmeztetésére. Nem tudjuk pontosan, hogy mi történt ebben a másfél hónapban, de másfél hónap az elég a csüggedéshez. Ezt látjuk Júda népének a történetében is, de azt hiszem, hogy a mi életünkből is tudhatjuk, másfél hónap alatt el lehet csüggedni és keseredni. Megkezdődött a munka, elkezdett épülni az új templom. És voltak olyanok a nép között, akik azzal húzták vissza a többieket, hogy azon keseregtek, hogy az új templom pompájában és dicsőségében soha nem érheti majd fel a Salamon templomának a dicsőségét és szépségét. Az előző fejezetben arról olvastunk, hogy Isten szolgálatának az akadálya, az önmagunk felé fordulás, mikor fontosabbá lesz a saját magunknak a boldogulása, mint az Isten akaratának a betöltése. A mai igében pedig arról olvastunk, hogy a nosztalgia válik akadállyá. Gyakran halljuk azt, és talán mi is mondjuk, régen minden szebb, régen minden jobb, és minden könnyebb volt. Bárcsak úgy lenne, mint régen. Az egyik pékség, nem akarok reklámozni, de elég kinézni az ablakon, mi a szlogenje? Szép emlékű ízek. Régen minden jobb volt. Ha ti a mi termékünkből esztek, akkor ugyanazt a jót élitek és tapasztaljátok meg. A jelen nehézségeit, próbáit látva, ma is jellemző, talán mi közöttünk is, én biztos mondtam már, hogy régen jobb volt. A nosztalgia, a múltat szépnek láthatja. Többen jártak templomba, több áldozatot hoztak az emberek, talán vannak, akik azt mondják, hogy jobb volt a közösség, de hogyha szétnézünk a világba, talán akkor is mondjuk sokszor, nem volt ekkora a bűn, és nem volt ekkora az istentelenség. Hogy csak egy sarkos példát mondjak, nem volt ilyen nyilvános mondjuk a szexualitás, a pornográfia. De tessék csak elmenni, és megnézni, hogy milyen képek vannak egy-egy római falra, vagy egy egyiptomi falra festve. De mégis a nosztalgia az az emlékeket megszépíti. Régen minden jobb volt. És nagyon sokszor jellemző az az emberre, hogy a jelen nehézségeiben és próbáiban a múlt nosztalgikus szépségébe menekül. Úgy vagyunk, mint a fogságból hazaérkező nép, a régi időket megszépítő nosztalgia tulajdonképpen megbénítja őket, berzeg a salamoni templom mennyivel szebb volt. Én azt gondolom, hogy Haggeus próféta nagyon profi, hiszen kérdéseket tesz föl és provokál. Van-e köztetek olyan, aki még látta ezt a templomot régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Ugye szerintetek ez semmit sem ér ahhoz képest? Hát nem hiszem, hogy volt olyan, aki azt mondta volna, hogy hát igen, ez semmit nem ér. Mert hogy a templom, ez mégiscsak épült, noha a munka, az lassan haladt. Én azt hiszem, hogy fontos a múltra való emlékezés, fontos a hálaadás a múltért, fontos hálát adni mindazért, ami évtizedekkel vagy évszázadokkal ezelőtt történt. De a jelent megélni a múltban nem lehet. Hozzá kell kezdeni az építéshez. Nem annak kell lennie, ami volt, még hogyha az nagyon szép és dicső is volt, hanem azt kell megtenni ma, amire ma hív Isten. És az áldás nem marad el. Haggeus szerint Zerubbábel helytartó, Jósua főpap ugyanúgy egy új kezdet elején állnak, mint a honfoglalás idején Józsué. És éppen ezért nem véletlen az, hogy tulajdonképpen Haggeus Józsué történetét idézi föl példaként. Hogyha megnézzük a Bibliának a lábjegyzetét, látni fogjuk ott is azt, hogy Józsué könyvéből van az idézet, illetve arra való az utalás. Senki sem állhat ellened egész életedben, veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam, nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyről megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy erős és igen bátor, tartsd meg és teljesíts mindenben a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el attól se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel, nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben megvan írva. Akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Háromszor olvassuk ugyanazt, amit Haggeus könyvében is. Veled leszek, légy erős, légy bátor. Mindketten egy új kezdet elején vannak. És azt hiszem, hogy az Isten országában nincsenek véletlenek, és hogyha a két ige szakasz közötti párhuzamot szeretnénk még erősíteni, akkor a párhuzamot az is erősíti, hogy héber írásmódja a Józsuénak és a Jósuának az ugyanaz. Mintha csak ugyanarról szeméről olvasnánk. Az én tamon jársz, veled leszek, és megsegítelek. Ne félj, légy bátor. A múlt nem ejthet rabul, sem annak a dicsősége, ahogy hitvalló őseinknek, ahogy annak idején Józsuénak, úgy Jósuának is, bele kell állnia a szolgálatba, és véghez kell vinnie Isten akaratát. Akkor is, hogyha ez nehéz, akkor is, hogyha akadályokba ütközik, akkor is, hogyha küzdelmes, nem volt könnyű Józsué idejében. Meg lehet nézni Józsuénak a könyvét, hogy mennyi háborúság és ellenségeskedés és gáncsoskodás van benne. Nem könnyű az Isten útján haladni. De Isten velünk van, akkor haladunk, és ha haladunk Isten, és betöltjük akaratát, Isten velünk lesz. És aztán megint eltelik egy kis idő. És megint profétálnia kell Haggeus prófétának, és figyelmeztetni kell a népet, mert már elkezdték a munkát, de nem úgy végzik a munkát, ahogy végezni kellene. Nem mondja ki Haggeus azt, hogy hogyan szabad szolgálni, de mégis egészen egyértelművé teszi azt, hogy hogyan szabad Istennek szolgálni. Én sokszor elcsodálkozok azon, hogy milyen bölcsen szól Haggeus, és egy kicsit olyan érzésem is van, mint hogyha Haggeus egy jó facilitátor lenne, aki nem mondja meg az eredményt, de mégis elsegíti a népet oda, és a nép vezetőit oda, ahova el kell jutni. Azt látjuk, hogy kérdez. Ezt mondja a seregek ura, kérj útmutatást a papoktól erre nézve, ha valaki szent húst visz ruhája szárnyában, és a ruha szárnyával hozzáér a kenyérhez, főzelékhez, borhoz, vagy olajhoz, vagy bármi más eledelhez, szenté válik-e az? A papok ezt válaszolták, nem. Akkor Haggeus azt kérdezte, ha egy holttest érintése miatt tisztátalan ember ér hozzá mindezekhez, tisztátalanná válnak-e? A papok ezt mondták, tisztátalanná. Haggeus erre így felelt, ilyen ez a nép, ilyen ez a nemzet, én előttem, így szól az Úr, és ilyen minden munkájuk, sőt, amit áldozatul hoznak ide, az is tisztátalan. Nem lehet akárhogyan az Istennek szolgálni. Nem lehet akármilyen lélekkel és akármilyen élettel az Isten országam épülését munkálni. Olyan megdöbbentő ebben az ige szakaszban és párhuzamban az, hogy mennyivel könnyebben válik valami tisztátalanná, mint szenté. Ha tiszta hozzáér, a szent hozzáér a nem szenthez, akkor az nem lesz szenté. De ha tisztátalan ér a szenthez, akkor az tisztátalanná válik. Nem lehet akármilyen indulattal az Istent szolgálni, sem lehet akármilyen lélekkel, mert ezzel az Isten képviseljük, az Isten országát építjük, és az Isten országához nem fér semmilyen tisztátalanság. Áldás a kiüresedettségen, a tisztátalanságon nincs, és lehet, hogy a kövek egymásra rakódnak, de nem lesz szenté, mert akik rakják, nem szentek. A papok jól ismerik a törvényt, és jól válaszolnak Haggeus prófétának. Meg kell látnunk azt, hogy ahhoz, hogy Istennek szolgáljunk, És igazán áldás legyen a szolgálatunkhoz, az az kell, hogy Isten tegyen szenté bennünket. Az Istennek való szolgálat, az soha nem lehet öncél, vagy magamutogatás. Soha nem szolgálhatok úgy, hogy az az elvárás bennem, hogy bárcsak én látszódnék. Olyan jó lenne, hogyha valaki megköszönné, amit teszek. Amikor a gyerekek készülnek karácsonyi műsorokra, Isten tiszteletekre, talán éppen ez a legnehezebb, hogy valóban, amit végeznek, az szente, vagy pedig nem. Szeretjük azt mondani, hogy milyen szép az, amikor sokan szolgálnak a gyülekezetben. De vajon, aki szolgál, az valóban szent-e? Én azt hiszem, a szolgálatnak kizárólag akkor van létjogosultsága, hogyha azt megelőzi az Isten megszentelő munkája az ember életében. Csak akkor szolgálhatunk Istennek, ha Isten már tisztává tett bennünket. És fontos azt is látni, hogy ebben újból és újból meg kell erősödni. Hiszen oly könnyen elbukunk, és oly könnyen eltévejedünk. Nem tudom, hogy van-e, aki a református bibliaolvasó kalauz szerint olvassa az igét. Tegnap Jakab levelének 3. fejezetét olvastuk, és ott a nyelv bűneiről volt szó. Olyan, mint egy kormánylapát. És hogy milyen apró szerv a nyelv, mégis fékezhetetlenül gonosz. Olyan a mi életünk, az Úristen dicsőíti-e igazán. Amikor szolgálunk, megvan-e bennünk az a tisztaság, amit csak Isten tud megadni Krisztus véréért. Adja Isten, hogy így tudjunk szolgálni, és adja Isten, hogy így tudjuk végezni ezt a feladatot, amivel Isten megbízott. Legyen szó akár Isten tiszteleti szolgálatról, vagy bármi másról. Az előző proféciában Habakkuk figyelmeztetett, hogy ne veszel a múlt nosztalgiájában. Itt viszont arra emlékezteti Izrael népét, hogy emlékezzen. Emlékezzen, hogy az öncélúságon nem volt az Isten áldása. Mert hiába tepeltek és hiába küzdöttek, oda mentek a gabonához, és 20 rékát vártak, de csak 10 lett. Oda mentek a borsajtóhoz, remélve, hogy 50 korsóra valót fog meríteni, és csak 20 lett. Megvertelek benneteket asszállyal, gabonarosdával és jégeső verte el mindazt, amiért munkálkodtok. De ez sem térített titeket hozzám. Így szól az Úr. Vajon akik halljuk az Úristen szavát, az ige az Úrhoz térít el. Megtérjünk az öncélúságból, az önközpontúságból. És Krisztusban szenté leszünk-e Isten szolgálatára. Mert hogy Isten szolgálatra hívott el. És arra hívott, hogy szentként várjuk vissza őt. A fejezetnek a végén olvasunk egy 3. proféciát is, mely előre tekint, már nem a múltba. Zerubábelről olvasunk, és az ő felemelkedéséről. És úgy tűnik, mintha valami messiásnak lenne a felemelkedése. Az írás magyarázóknak a többsége azonban egyetért abban, hogy sokkal többről van itt szó, mint Zerubábelnek a megerősödéséről. Mert Haggeus itt valami olyat lát meg, amit mi is várunk. Az Úrnak az eljövetelét. És arról ír, hogy egyszer le fog járni a földi hatalmaknak az ideje, és eljön az Isten királysága. Egyszer el fog pusztulni mindaz, amiért oly sokat küzdünk itt a földön. És az marad meg, ami az Istené. Az Új Szövetség népeként mi is várjuk ezt. Várjuk Krisztusnak a királyságát. Így olvastuk Krisztus eljöveteléről szóló részt Máté evangéliumában. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek el, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak majd. Nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondtam nektek. Ha tehát ezt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobában van, ne higgyétek el. Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeserjük. Közvetlenül a napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartószlopai megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának a jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az Isten, az ember fiát eljönni az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel. Miért szolgáljunk szentként az Úrnak? Azért, mert mi ezt várjuk. Ezt várjuk, hogy Jézus Krisztus eljöjjön, és uralkodjon. És mindaz, amiért eddig munkálkodtunk, az semmivé lesz. De vajon, ha majd meg kell állnunk Isten ítélő széke előtt, akkor mit fogunk hallani? Adja Isten, hogy azt halljuk, amit az öt és a három talentumos szolga is hallhatott. Jól van, jó és hű szolgám. Kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután. Ide azonban csak Isten kegyelméből lehet eljutni. Fontos, hogy lássuk, mi az Isten akarata az életünkbe, és adjon Isten erőt ahhoz, hogy mi abban tudjunk élni. Így várva, munkálkodva, hűséggel, Isten erejéből újból és újból megújulva Krisztus eljövetelét. Ami Haggeus kortársait fenyegette, minket is fenyegette. Fenyeget. Ugye a nehézségek nyomán könnyen elbukunk és elgyengülünk. Újuljunk meg naponta Isten szeretetében, és imádkozzunk azért, hogy elvégezhessük mindazt, amit Isten bízott ránk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, sokszor megrendítő látni azt, hogy nincs új a nap alatt. És ugyanazokban a keréknyomokban járunk, és ugyanazokban a keréknyomokban zökkenünk vissza, ahova Júda népe is a fogságból való hazatérés után. Bocsáss meg, Urunk, azt, hogy oly sokszor nagy a lelkesedésünk, és nagy lendülettel fogunk hozzá ahhoz, amit ránk bízol. De aztán oly könnyen elcsüggedünk, oly könnyen elfáradunk és megfáradunk, és a nagy elhatározások, a lendület semmivé lesz a nehézségek között. Bocsáss meg, Urunk, a mulasztásainkat. Bocsáss meg, mikor hiába valóságokkal töltöttük az időt. És könyörülj meg rajtunk. Erősíts meg bennünket, Urunk, hogy felismerve a Te akaratodat, betölthessük azt, és véghez vihessük mindazt, amivel Te bízol meg bennünket. Köszönjük, Urunk, a Te figyelmeztetésedet. És köszönjük, Urunk, hogy Te arra hívsz bennünket, hogy előre tekintsünk. Előre a Te eljöveteledre. És azon munkálkodjunk, ami megmarad. Bocsáss meg, Urunk, azt, hogy oly sok energiát fektetünk abba, és oly sok mindent teszünk azért, ami mulandó, és amit itt fogunk hagyni. Könyörgünk, Urunk, hogy Te állítsd helyre az egyensúlyt az életünkben, és Te vezess bennünket. Adj bölcsességet, Urunk, és tégy készé bennünket akaratod cselekvésére. Ne engedd, hogy a mi félelmeink megbénítsanak bennünket. Urunk, olyan jó azt tudni, hogy Te velünk vagy, ígéreted szerint. És mivel velünk vagy, szolgálhatunk Téged. És hogyha Téged szolgálunk, megtapasztalhatjuk a Te áldásodat. Urunk, vezesd ezt a gyülekezetet. Vezesd a lelkész keresésében, szolgálatában, a missziójában. Kérünk, Urunk, hogy légy útmutatónk. Urunk, Istenünk, könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik súlyos terheket hordoznak. Kérünk, hogy Te légy a betegeinkkel, azokkal is, akik az otthonukban vannak, és azokkal is, akik kórházban. Te légy azokkal a testvérekkel, akik gyászolnak. Kérünk, hogy Te légy az ő erősítőjük és vigasztalójuk, töltsd be lelküket békességeddel. Könyörgünk azokért, akik lelki terhekkel küzdenek. Urunk, a Te erőd erőtlenség által is célhoz ér. És köszönjük, Urunk, azt, hogy nem kell egyedül haladnunk a küzdelmekben, a harcokban és a misszióban. Köszönjük a Te ígéreted, hogy velünk leszel minden napon a világ végezetéig. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg a mi imádságunkat, áld meg gyülekezetünket, légy és maradj velünk karácsonyi készülődésünkben, hogy megérkezve az ünnephez veled találkozhassunk, és töltekezhessünk be lelkeddel, örömeddel és békességeddel. Hallgass meg Krisztusért. Amen. Fennállva mondjuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az Úr Jézus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindjárt.